Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fejünket meghajtva a helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk Istenünk, oly ritka az a pillanat, amikor megláthatjuk és megérthetjük azt, hogy különös ajándékod felénk, hogy megszólal a te ígéd. Köszönjük, hogy olyan kort érünk, amikor hallhatjuk és hallgathatjuk a te beszédedet. Köszönjük azt, hogy megengeded most is, hogy eléd jöjjünk, hiszen ez is mindig ajándékod. És Urunk, úgy szeretném felfedezni a te beszédedben az örömhírt, a jó hírt, amit nekünk tartogatsz. Úgy szeretnénk meghallani azt, hogy te szólsz hozzánk. Úgy szeretnénk veled találkozni ezen az estén is. Köszönjük, hogy mindig ezért szólsz, hogy találkozást készíts. Kérünk azért, hogy védjél minden akadályt, ami az útban van. Köszönjük, hogy Jézus Krisztust ezért adtad, hogy nyitott ajtónk lehessen te hozzád. Kérünk így most, hogy csendesíts el bennünket. Csendesítsd el körülöttünk is a világnak zaját. és enged, hogy egészen rád figyelhessünk. És kérjük, hogy küldd el a te szent lelkedet is, aki egyedül képes életté tenni bennünk mindazt, amit te mondasz. Aki egyedül képes felfrissíteni, megfrissíteni az életünket. És aki egyedül képes oly csodát munkálni mi bennünk, amire mindig is vágytunk. Köszönjük, hogy a szó is mennyből jön, és köszönjük, hogy a lelkünket megsegítő Szentlélek is onnan jön. Kérjük, hogy Jézus Krisztusért könyörülj meg mi rajtunk. Amen. Két igerészt olvasnék a mai estén a Szentírásból. Az egyiket Péter apostolnak a második leveléből, az első fejezet 19. versétől a 21. versig elképpen. És igen, biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal villeg, és hajnal csillag kér fel szívetekben. Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. És a másik igerész pedig Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből, a harmadik fejezetből hangzik, méghozzá a 14. verstől a 17. versekig. Elképpen. De te maradj meg azokban, amiket tanultál, és amik rád bízottak, tudván kitől tanultad. És hogy gyermekségettől fogva tudod a szent írásokat, amelyek téged bölcsé tehetnek az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hit által. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Mi hiszem, hogy a két legismertebb igerészt olvastam az Új Szövetségből, amelyek a Szentírásról, Isten igéjéről szólnak. És ezen a héten azzal szeretnénk foglalkozni, hogy kik is vagyunk mi. Hogy Isten népe, az Új Szövetségnek a népe milyen jellegzetességekkel bír. És ezen a mai estén, az a címe a mai esténknek, hogy az Új Szövetség népe, Istennek népe, az igének a népe. A továbbiakban pedig a következő estéken szeretném szót ejteni arról, hogy az Új Szövetségnek népe, akik mi vagyunk, mi miképpen vagyunk Jézusnak a népe, miképpen vagyunk a Szentléleknek a népe, miképpen vagyunk immáron az Új Szövetségnek a népe, és hogyan igaz az ránk, hogy magyar református nép vagyunk. Először tehát a mai alkalommal arról szeretném szót ejteni, hogy az igének vagyunk a népe. Az a kifejezés, hogy nép vagyunk, ez nyilvánvaló módon többet jelent, mint az, hogy embereket csoportra gyűjtít össze. Nyilvánvaló, hogy a nép kifejezés az valakikre vonatkozik, akik azonban több, mint pusztán egy helyen összegyűlt emberek. Valami közössé teszi őket. Valami módon egy népet közössé tesz, vagy a nyelv, vagy az eredet, vagy a kultúra, vagy a történelmük, vagy éppenséggel közössé teszi őket a vérség, vagy régen a vezető. És miről mind pedig az a kijelentése Isten igényének, hogy Isten népe vagyunk, és mint Isten népe, az igének népe. Ránk is igaz ez, hogy közössé tesz bennünket valami, és ezt pedig nem pusztán Isten személye, hanem azon túl az ő igéje is. És ezen az estén három dologról szeretnék beszélni, Elsőként arról, amit föl is olvastam, hogy az ige, mint olyan, az beszéd. Az Új Szövetségben az a szó áll, valamennyiszer az Isten igéről van szó, ismert szó, úgy hiszem, hogy logosz. Isten igéje a logosz, a szó a beszéd. És az ige, mint beszéd, azt tesz néppé bennünket, az formál egyé bennünket, egy néppé tesz bennünket, méghozzá Isten népévé. Miről is van szó? Olyan különös ez, és Isten nagy titka és nagy csodája, hogy a Szentírásban a leírt ige, a szószékről a hirdetett ige, és a megélt ige, valamint a sákramentumok igéi, a kiábrázolt ige, mindezek olyan dolgok, amelyek egyé tesznek bennünket, Isten népévé formálnak bennünket. És azt lehet elmondani, hogy Isten olyan valaki, aki megszólít bennünket. És ebben a kifejezésben benne van az, hogy ő szól, és szólít, és várja azt, hogy válaszoljunk neki. Isten megszólít bennünket a beszédével, az igéjével, és ezt tapasztaljuk, valahányszor olvassuk az igét, vagy hallgatjuk az igét. A vele való története minden embernek, a vele való kapcsolata minden embernek így kezdődik, hogy találkozik az Isten igéjével. Ha valaki Istent keresi, az igaz Istent, mit mondhatunk neki, hova menjen, hol találja meg? És ez az első, amit mindenki elmondhat, hogy Istennel való történetünk kezdetén ott áll az ige. Mit találkozunk vele? Hogy az ő igéjében találkozunk vele. Istennel való találkozási pontunk az ő igéje. És ezért van az, hogy valahányszor Isten házába jövünk igét hallgatni, vagy a Szentírást olvassuk. Ezek mind-mind találkozási alkalmak, találkozási pontok, akár nyilvános, akár személyes módon, de mindig Istennel akarunk, és Istennel is találkozunk. Ezek azok a pontok az életünkben, amikor Istent megismerhetjük. És amikor ezt mondjuk ki, hogy Istennek a szava, beszéd, akár úgy, hogy ez le van jegyezve a Szentírásba, akár pedig úgy, hogy hangzik felénk a szó, ez azt is feltételezi, hogy a beszéd mindig személyek között hangzik el. A beszéd személyeket feltételez, és a személyi voltunknak a megnyilvánulása az, hogy beszédet hallunk és értünk, vagy éppen mi magunk beszédet szólunk. Nincsen olyan ember, aki megkommunikálna valami módon. Teljesen nyilvánvaló dolog, megfigyelhető eset, hogyha embereket hosszú időre összezárnak, egy idő után szükségképpen megindul a beszélgetés. Valami módon elkezdünk beszélni. Mert a személyiségünkhöz, a személyességünkhöz, hogy személyek vagyunk, hozzátartozik az, hogy beszélünk. És mindannyiunk ismerjük azt, hogy mi történik egy kapcsolattal akkor, hogyha elkopik belőle a beszéd. Ha kezd kikopni belőle a beszélgetés. Mi magunk tudjuk, ahol nincsen pár beszéd, az a kapcsolat elkezd haldokolni. És nagyon fontos az, hogy pár beszédről van szó, ahol mind a két fél részt vesz, tevőlegesen építő módon résztvevője a beszélgetésnek. És mindannyian tudunk olyan eseteket, amikor velünk is megesett az, hogy valami módon beszéd megvonásban volt részünk. Visszaemlékeztem arra, hogy milyen volt megélni azt, amikor valaki sértődötten elfordult tőlem, és nem volt hajlandó hozzám szólni. Vagy ugyanilyen lehet az, amikor valaki haragból, büntető módon hallgat. Aztán van a megvetésnek is egy megalázó csengje. Nem szólok hozzád, mert nem méltatlak szóra se. Szóra sem érdemes a személyed. És van a közömbösségnek is egy érdektelen csengje, Mindannyian ismerjük, hogy van ilyen. És ezek, amiket elmondtam, ezek mind-mind olyanok, hogyha egy kapcsolatba előjönnek, akár a harag, akár a sértődöttség, a megvetés vagy a közömbösség, ezek mind-mind kikezdik a kapcsolatot, és ahol sürgősen nem kezdenek valamit, hogy gyógyítsák azt, ami történt, az a kapcsolat elkezd haldokolni. Teljesen nyilvánvaló dolog, ahol a párbeszéd elkezd kikopni, ott az a kapcsolat elkezd haldokolni. És éppen ezért nagyon ügyelnünk és vigyáznunk kell arra a kapcsolatainkra nézve is, hogy nehogy mi magunk megvonjuk a másiktól a beszédet. Hogy nehogy mi magunk megvonjuk a másiktól a beszélgetés lehetőségét. Igenis, hívő emberként vannak bizonyos esetek, amikor ki kell kapcsolni a televíziót, és beszélgetni kell kezdeni. Nem akarok arról beszélni, hogy mi lett a világunk, de azt jó, hogyha megszívleljük, hogy a párbeszéd a kapcsolatnak a pontja, a góc pontja, a legfontosabb pontja. Minden más ezt egészíti ki, de egy olyan kapcsolat, amiben nincs beszélgetés, annak közel a vége. És amikor arról hallunk, és azt mondja a Szentírás, hogy Isten beszél velünk, szól hozzánk, hogy a Szentírást magát így nevezi, hogy Isten igéje, akkor nem más történik, amikor Isten igéjét olvassuk, vagy hallgatjuk, mint hogy Isten beszélgetést kezdeményez velünk. Ha tetszik, kapcsolatot akar építeni velünk. Mert személy keres bennünket, Isten képű személyeket. Keres bennünket, hogy megszólítson, hogy beszélgessen velünk. És minden igével való találkozás ezért feltételezi a válaszadást az ember részéről. És itt egy pillanatra megállnék, csak azért, hogy a kifejezéseket tisztázzam. Aki nem gyakorlott a bibliai nyelvben, annak ezek a kifejezések, hogy ige, beszéd, szó, ezek nem feltétlenül egyet jelentenek. Szeretném hangsúlyozni, ezek egyek. Tehát a beszéd, az ige és a szó, legyen az bárhogy is kifejezve, ezek rokon értelmű szavak, a Szentírásnak bármelyik helyén kicserélhetem a szót beszédre, vagy a szót igére, az igét beszédre, ezek ugyanannak a szónak valami módon a magyar fordításai. Majd mindjárt beszélek erről. Tehát Isten, amikor megszólaltatja az ő igéjét, vagy olvassuk az ő igéjét, nevezzük így, amikor találkozunk az ő igéjével, az ő beszédével, akkor ott mindig az történik, hogy ő, mint személy, kapcsolatot kezdeményez velünk. Vagy már egy meglévő kapcsolatot ápolni akar velünk. És Isten mindig úgy szólít meg bennünket, hogy nem felszínes dolgokról beszélget velünk, hanem igazán arról, akik valójában vagyunk. És amikor készültem, akkor egy könyvnek a címe jutott eszembe, ami egy óriási felkiáltás a korunkban, és ez a cím az így hangzik, hogy ő létezik és nem hallgat. Egy hihetetlen nagy felkiáltás van benne azoknak az embereknek a számára, akik számára kérdés az, hogy kicsoda Isten, hogy ő létezik és nem hallgat. És valahányszor az igével kapcsolatba kerülök, mindig ez az, ami megtörténhet az életemben, hogy ráébredek, hogy Isten létezik és nem hallgat. Isten úgy szólít, hogy értetni akarja önnön kapcsolatát mi velünk. És nyilvánvaló módon szót kell ejteni arról, hogy a bűn lényege az, hogy elszakadtunk az Istentől, hogy a beszélgető kapcsolatunk megszűnt vele, így születünk. És az, hogy bűnben vagyunk, hogy elszakadtunk Istentől, ez annyit jelent, hogy mi magunk válasz nélkül hagyjuk őt. A kapcsolat elszakadása nem az ő részéről valósult meg, hanem mi magunk hagyjuk őt szó nélkül. És hogyan kezdődik a gyógyulásnak, a helyreállásnak az útja? Mindig úgy, hogy szóba állok az Istennel. Hagyom, hogy szóljon hozzám, és kész vagyok válaszolni neki. Ez sok esetben ez a válaszadás, ez nem csendes, nem szelíd válasz, hanem nagyon sok olyan ember esetében, aki kétségbe esetten keresi az Istent, indulatos válasz, vagy éppen per, vagy vita, mégis az már a kapcsolatnak a kezdete. És olyan különös, bízhatunk Istenbe, hogy ezen az úton is el tud vezetni önmagához, és meg tud győzni arról, hogy ő szeret bennünket. De még egyszer, a gyógyulásnak és a helyreállásnak az útja, az első pontja az, hogy szóba állok az Istennel. A Szentírásban van egy másik kifejezés az Isten igéjére. Ez az ószövetségi kifejezés, sokkal inkább képesebb, mint az előző. Ez a kifejezés talán ismerős, gyakran elhangzott, a dábár. Ezt is úgy fordítja a Szentírás, hogy ige, vagy szó, vagy beszéd, Isten szava. De sokkal többet jelent ez a szó. Azt jelenti, hogy cselekvő szó, hogy teremtő szó. Teremtő szó, amiképpen ismeretes, hogy a Biblia úgy kezdődik, Isten kezdetben teremtette a mennyet és a földet, szólt, és az meglett. Isten szava, én mondom teremtő szó, hogy amit ő kimond, az meg lesz. És el lehet mondani azt, amikor Isten beszédéről és a hozzávaló kapcsolatáról kapcsolatunkról beszélünk, hogy teremtő szó az Isten igéje először is bennünk. Mit jelent az, hogy Isten népe, az igének a népe? Hát azt jelenti, hogy Istennek tetszett, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Egy nagyon különös törvénye van az Isten igéjének, méghozzá az a törvénye, hogy az ige mag. Így is szoktuk mondani, ige mag. És olyan tulajdonságai vannak az ige magnak, azt mondja róla a Szentírás, hogy lélek és élet. És valahányszor kapcsolatba kerülök az Isten igéjével, az ige mag belekerül a szívembe. Erről szól a magvetőnek a példázata. És a Szentírás bizonsága és sokak életének a bizonsága azt mondja ki, hogy igen, így történt az én életemben is, hogy hallottam az Isten beszédét, az ige mag belekerült a szívembe, és ott valami egészen különös dolgot munkált az Isten szent lelke, hogy egy új teremtéssé tett engem. Mert a teremtés, mint olyan, az nem csak a világ kezdetén történt meg, hogy Isten szólt és valami lett, hanem a mi kőszívünkből Isten az újra teremtés által ad 20 szívet. Az előbb azt mondtam, hogy a bűn azt jelenti, hogy el vagyunk szakadva Istentől, ha tetszik, érzéketlenek vagyunk felé. A 20 szív azt jelenti érző szív, azt jelenti már hall és már válaszol. Sőt, már engedelmeskedni is akar. És az ige csodája az, hogy Isten az igén keresztül végzi el bennünk, hogy újjá teremtve egy egészen új életet ad belénk. És jól kérdezhetjük meg azt, hogy de hát hogyan cselekszi ezt az Isten? És erre olyan egyszerű a válasz, hogy meg kell néznünk, hogy hogyan történt a teremtés. A teremtésnél senki nem volt ott. Isten cselekedett a szava által, és hogy hogyan? Senki nem tudja. Ugyanúgy, ahogyan Jézus feltámadásakor is, ott abban a sírboltban senki nem volt szemtanúja a feltámadásnak. De a feltámadás tényének oly sokan, hiszen találkoztak a feltámadott Úrral. Maga a teremtés, az újjáteremtés, a halálból az életre való teremtés, az mindig Istennek titkos munkája, de valóságos munkája. És az ige, mint olyan, a számunkra azt jelenti, hogy az igéje által cselekszi ezt meg bennünk. És amikor azt mondjuk, hogy Isten népe, az igének népe, akkor az azt jelenti, hogy mindenkit, akit újjászült az ő igéje és szent lelke által, mindenkit, akit újjá teremtett, az lesz Isten gyermekévé, akik hisznek Jézus Krisztusban. Isten szava oly mag, amit ha elültet bennem, akkor az romolhatatlanul mindvégig bennem marad. És ez számomra olyan vigasztaló volt, hogy ha valamit Isten elvégzett bennem a szívembe, akkor nőne bármennyi idő, az az ige újra és újra elő fog jönni, újra és újra hatalma van rá, hogy eszembe juttassa. És Isten szava nem csak bennünk teremtő szó, hanem számunkra az, nekünk az, ajándékként is az. És itt már az ígéretek világába kalauzol bennünket az Isten igéje. Az ígéretek világa azt jelenti, hogy Isten, ha szól, akkor ott is út készülhet, ahol most még nincs. Sőt, ez a lényege, hogy Isten ott készít utat, ahol még nincs út. És ezért van az, hogy mindig hitből tudjuk megragadni az Istennek az igéjét, mert jelen pillanatban nem láthatom. Azért szól, azért mondja, mert most készíti, most nyitja az ajtót. És az ige népe az annyit jelent, hogy Isten szavára építő nép, olyan nép, aki hitben jár. A Jelenések könyvében a 3. fejezet 10. versében így olvassuk, mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatásnak idején. Olyan különös ez a szó. Azt mondja ki, hogy az ige nem csak bennem teremtő szó, nem csak számomra ajtót nyitó szó, hanem valami olyan, ami bennem plántálva engem is megtart. Azt mondja, mivel te megtartottad, ezért én is megtartalak téged. Az igét megtartani azt jelenti, én magam megtartásra való néppé leszek. Így is mondja a Szentírás. Az ige népe, Isten népe, választott nemzetség, királyi papság, megtartásra való nép. Az ige népe, Istentől megszólított és elhívott nép, akiket megtart, meglepő módon az igéje által. És harmadrészt, Isten népe, az ige népe, olyan nép, akiket az igéje által vezet, tanácsol, így is mondhatnánk, hogy bibliás nép. És ezt nagyon szeretném kihangsúlyozni, mert manapság erről kevés szó esik. Régen te onnan lehetett felismerni azokat, akik templomba jöttek, hogy hozták magukkal a Szentírást. Már messziről az utcáról meg lehetett látni, hogy ki az, aki református templomba jön, mert a reformátusok arról voltak nevezetesek, hogy hozták a Szentírást. És olvasták együtt a lelkipásztorral az igét. És követték az igét mindvégig. Ugyanis a reformációnak volt a jelszava az, lett a jelszava az, hogy szól a szkriptúra, hogy egyedül a Szentírás. És ez ugye annyit jelentett, hogy hitünk és életünk zsinór mértéke a Szentírás. Isten kijelentett beszéde, az élet folytatásunk és a hitünknek is az alapja. A meggyőződésünknek az alapja. És olyan különös volt, amikor ezzel kapcsolatban néhány dolgot olvasgattam, és úgy eszembe jutott, hogy manapság milyen tekintélye van, vagy milyen polcon van a Szentírás. És azt kell mondanunk, hogy mindannyian tapasztaljuk ezt, hogy rengeteg támadás éri a Szentírást. Az Isten igéjét, mint Istentől származó szót, mint igaz igét, mint megbízhatót, mint csalhatatlant, mint igazat, rengeteg támadás éri, és ezek nem egy-egy pontról, egy-egy kivételes támadások, hanem nagyon is összehangolt támadás éri a Szentírást, nagyjából 150-200 éve. Ma nem divat a Szentírás szerint élni. Soha nem is volt az. Soha nem volt az. És azt mondja itt a felolvasott igénk, hogy pedig jól teszitek, ha figyelmeztek rá. Miért mondja ezt, hogy jól teszitek, hogyha figyelmeztek rá? Lutherrel kapcsolatban meg van írva, hogy annak idején milyen módon próbálták őt eltéríteni attól, hogy az álláspontját tartsa. Milyen módon próbálták őt megőrizni attól, hogy szakadást hozzon létre. És akkor tehát ezt mondták, hogy a szeretetre és az egység megtartására hivatkozva kérték őt, hogy változtasson az álláspontján. Luther ekkor így válaszolt. Átkozott az az egység és szeretet, amely engem Isten igaz igéjétől eltántorítani kíván. Ez annyit jelent, hogy a reformáció hajnalán az Isten igaz igéjétől eltántorítani kívánták Luthert, mire hivatkozva? A szeretet és az egység színe alatt. Ma ezt így hívjuk, tolerancia. Ugye milyen ismerős? Semmi nem változott. Már Lutherrel ugyanezt megpróbálták. És nagyon kedves, sokat idézett szó még a Heidelberg, a Helvét hitvallás, második Helvét hitvallásnak az előszava, ami egyértelműen megmutatja, hogy mi is a Szentírás számunkra. Azt mondják, hogy mindenek előtt bizonságot teszünk arról, hogy az általunk itt előadottakat, egyenként és összesen, készek vagyunk mindig, ha valaki kívánja részletesebben kifejteni. Sőt, azoknak, akik Isten beszédéből jobbakra tanítanának, köszönet kifejezésével engedünk is, és engedelmeskedünk is az Úrban. És ez az, amire szeretném fölhívni a figyelmet, hogy annak idején őseink, reformátorok legyegyezték a hitüknek alapját, és azt mondták, nem csak, hogy hisszük, de ez szerint is akarunk élni. Ezen az úton akarunk járni. És azt mondták, ugyanakkor készek vagyunk bármikor ezt az utat feladni, ha valaki jobbra tanít a Szentírásból. És itt mind a kettő hangsúly van, jobbra tanít, de a Szentírásból. És sok esetben védekezésül, védelmül, csak annyit kellene mondani, hogyan védhetjük meg a hitünket ebben a világban, hogyan tarthatjuk meg a hitünket ebben a világban. Sok esetben csak ennyit kellene mondani. Hol tudod ezt alátámasztani a Szentírásból? Mert mi az ige népe vagyunk. És ez onnan is látszik, hogy csak így érzékeltetni szeretném, hogy amikor bejövünk a templomba, lelkipásztorokról van szó. Ugye a gyülekezet feláll. De nem tudom, hogy tudja mindenki azt, hogy a gyülekezet az nem pusztán a lelkipásztor személyének áll fel, hanem a Szentírásnak. Külföldön tapasztaltam ezt, hogy ott a lelkipásztor előtt hozták a Bibliát. És a gyülekezet nem akkor állt föl, amikor belépett a lelkipásztor, hanem amikor az írást, az Isten igéjét behozták. Mert a lelkipásztor is csak ugyanazt képviseli, és igazán lényeges az Isten igéje. És ezért van az, hogyha a vasárnapi Isten tiszteletnek a liturgiáját megnézzük, akkor minden ponton, ahol az Isten igéje megszólal, az Isten írott beszéde, a Bibliából olvasunk föl, minden olyan ponton, ahol igei köszöntés van, vagy áldás, minden olyan ponton felállunk. Mert megtiszteljük az Istent, hogy hozzánk szól. És az ige hirdetést csak azért nem állva hallgatjuk, mert az hosszadalmas lenne. De különben az ige hirdetés is a hitünk szerint ugyanazon a mércén van. És az őseink éppen ezért nagyon jól tették azt, hogy ezt így adtánk előnybe, és nagyon jó ez, hogy ezt a mai napig így tartjuk. És mégis mi az, ami számunkra az ige? Sok mindent elmondtam már róla, hogy az igén keresztül keres velünk kapcsolatot az Isten, és talál velünk kapcsolatot az Isten. Hogy teremtő cselekvő szó bennünk, és olyan dolgokat formál bennünk, amit mi magunk csak várni, vagy kérni tudnánk, és Isten megcselekszi. És az ige, amit mi magunk megtartunk, ha Isten segít, ez az, ami bennünket megtartásra valóvá tesz. Másként ugye ezt a Szentírás úgy fejezi ezt ki, hogy ti vagytok a Földnek sói. De ha a só nem ízetlenül, akkor kidobják, mert mire való? Így van ez, hogy amíg az Isten igéjét megtartjuk, addig vagyunk-e Földnek sói, addig vagyunk-e világban olyanok, akik betöltjük a küldetésünket. Számunkra az Isten igéje szövétnek is mécses, ahogyan énekeltük is, hogy énekelni fogjuk. És egy másik helyen azt mondja a Szentírás, hogy nyilvánban őrizheti meg az ifjú tisztán az ő utát, ha nem a te beszéded megtartása által. És van még egy ilyen igerész is, hogy szívemben rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Az ige számunkra azt jelenti, hogy ez a gyógyulásnak az útja, amikor valaki elkezdi megtartani az Istennek igéjét, amikor elkezd figyelni rá. Ez az életnek az útja, az örök életbe vezető út. És azt is el lehet mondani, hogy ez a világosságnak az útja, a tisztaságnak az útja. Ha tetszik, a bűn mindig ennek a kérdése, mindig az igéhez viszonyított a bűn kérdés. Aki Istentől született, aki Istennek a kedvét keresi, az ne hagyja magát eltántorítani az Istennek igéjétől, mert az Isten igéje igaz. A teljes írás Istentől ihletett, és ezzel szemben csak emberi okoskodásokat támasztanak. De azt mondja másutt a Szentírás, hogy ezeket az emberi okoskodásokat lerontjuk. Mert úgy van ez, és ezzel fejezem be, hogy azt mondja Jézus a maga beszédéről, hogy aki csak megtartja az ő beszédét, aki hallgatja és megcselekszi, az a bölcs ember, az az, aki sziklára építi az életét, a házát, és jöjjön bármi, érje őt bármilyen csapás, azt mondja, de megáll. Miért? Mert sziklára építette az ő házát. Az Isten igéjét, amikor hallgatjuk, akkor szükséges, hogy megszívleljük. Szükséges, hogy ráépítsük az életünket. És akkor fogjuk megélni azt, hogy olyan különös módon csodákban járat az Isten, mert mennyi emberekké válunk mi magunk, és mennyi kincseket kapunk tőle. És akkor éljük meg azt, hogy olyan különös módon nyílnak az ajtók, olyan különös módon még az ellenségek is jó akaróvá lesznek, olyan különös módon még a nehezekben is valahogy ott a segítség. Csendesedjünk most el, és a helyünkön maradva könyörögjünk az Istenhez. Mennyi édesatyánk, köszönjük azt, hogy keresel bennünket a te szavaddal. Köszönjük, hogy a szó nem önmagáért van, hanem mindig te hozzád akar elvezetni. Köszönjük azt, hogy te vagy az, aki beszélgetést kezdeményezel velünk, aki megszólítasz. És köszönjük azt, hogy nem hagytad az embert magára, azt az embert, aki elfordult tőled. És a mai napig így igaz ez, hogy nem hagyod az embert magára, aki elfordult tőled, hanem utána mész. Szólungatod, hívogatod magadhoz. Köszönjük, édesatyánk, hogy a te hívogatásod az nem csak egyszeri, hanem újra és újra szólsz. Köszönjük, hogy a kegyelemnek idejét éljük. És köszönjük azt is, hogy gondod volt arra, hogy megőriztessék számunkra minden beszéded, amit kijelentettél. Köszönjük a Szentírást. Köszönjük azt, hogy a kezünkbe vehetjük és olvashatjuk. És aki keresni akarja, az kikutathatja, hogy mi a kedves te előtted. Köszönjük azt, hogy azt mondtad, hogy még a gyermekek is megérthetik. És amit elrejtettél a bölcsek és az okosok elől, az értelmesek elől, azt kijelented az egyszerű embereknek, a gyermekeknek. Köszönjük azt, Istenünk, hogy támogatsz bennünket. Köszönjük azt, hogy a nehezekben is megszólal a te igéd. És Urunk, így szeretnénk most eléd hozni egy beteg testvérünket. Kérünk, hogy könyörülj meg a betegségén, könyörülj meg azon a műtéten, ami rákövetkezik. Te adj kérünk jó tudást, biztos kezet az orvosainak. És Urunk, te adj békességet a testvérünknek. És kérjük azért azt is, hogy te adj felépülést, gyógyulást. Köszönjük azt Istenünk, hogy az életünknek egyetlen egy pontja sincs olyan, ami ne a te terved szerint lenne. Kérünk, hogy könyörülj meg, hogy az igének hallgatói, befogadói és megtartói legyünk, és elmenve megcselekedjük azt. És kérünk, hogy valamennyiszer a kezünkbe veszük a te igédet. Hadd szívleljük meg, hadd rejtsük a szívünkbe, hogy tisztán megőrizhessük az utunkat a neved dicsőségére. Köszönjük, hogy elválasztottál bennünket, hogy csillagok legyünk, só és világosság ezen a világon. Könyörülj meg rajtunk, hogy betöltsük a küldetésünket. És úgy megvalljuk, hogy sok hiányosság van bennünk. Hogy sok mindennel nem éltünk, amivel élhettünk volna. Kérünk, hogy Jézus Krisztusért fogadj el bennünket igaznak. És könyörülj meg mi rajtunk, hogy újat kezdhessünk te veled. A mai napon is, most is, újra és újra. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.